Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik a rádiót nem este, hanem valamikor napközben hallgatják interneten, a YouTube-on néznek bennünket, szóval bárhol. A Dobszerdában a mai vendégem Ladányi Jancsó Jákob. A neve azt gondolom, hogy nem elég ember számára ismerős egyelőre, de azt is gondolom, hogy hamarosan az lesz. Sokan, akikkel beszéltem rólad, ha megengedett, hogy tegező viszonyban folytassuk, persze, azt mondták, hogy még sokat fogunk hallani Ladányi Jancsó Jákobról. És ezek olyan emberek voltak, filmes szakemberek, akik úgy látták, hogy nagyon tehetséges emberről van szó. Filmrendező Ladányi Jancsó Jákob. A Berlinálléra elküldték a legutolsó filmjét, az Élőkövek című filmet, amelyet én láttam, és nagyon értettem, hogy miért választották ki ezt a filmet egy ilyen komoly grémium számára. Milyen volt a fogadtatás?
Először is köszönöm szépen a meghívást. Jó volt a fogadtatása. Nagyon sokan idegenek is írtak, megkerestek, legfőbb Instagramon tudtak kapcsolódni valahogy ezzel a történettel, meg a vetítések után is odajöttek személyesen is, meg a Q&A-eken és így az volt érezhető.
Kérdésfeleletes beszélgetéseken.
Igen, hogy érdeklődtek meg, értelmes, releváns kérdéseket tettek föl. Szóval így ez volt ez volt a világpremiérje a filmnek. Előtte alig mutattam meg valakinek.
Ki láthatta ezt előtte, hogy a Berlinálléra jelölték?
Hát nem sok, így a mentoraimnak.
Tar Béla például.
Például igen, ő mindenképpen.
Gotár Péter is látta?
Nem. Az egyetemi tanáraim közül Hajdú Szabi.
Mert hogy a Free SF-én tanultál, most már befejezted.
Gotár Péternél kezdtem.
Még az SF-én.
Még az SF-én, igen, 2019-ben, és aztán miután őt elbocsájtották, nekünk így minden évben, minden szemeszterben más volt tanárunk volt, illetve a Svetje Misi és a Nagy Zoli ketten vitek minket végig, ők végig ott voltak, és akkor utána volt velünk fél évet a Hajdú Szabi, utána a Pálfi Gyuri, és aztán pedig a Gigor Attila. És ők például mind látták.
És mindannyiuknak tetszett?
Egyébként ilyenkor nem annyira arról van szó, hogy tetszik, nem tetszik, hanem ezek ilyen, tehát hogy...
Van néhány szakmai tanács?
Igen, inkább így abban segítenek, hogy hogyan lehetne jobb, vagy mi az, ami nem érthető.
Ez egy háromszereplős film, két ember és egy ló szerepel benne, ugye más nincs is, talán vagy nincs a háttérben nem. Lehet, hogy lehet látni valakit, nem
igen,
emlékszem.
Igen, van két kép, vagy talán csak egy, amikor alszik a Lilla és körülötte többen alszanak.
Igen. Elmondod a történetet, az ötletet magát, hogy az hogy jött?
Igen. A történet az alapvetően egy lányról szól, aki bekerül egy ilyen rehabilitációs intézetbe, ahol szenvedélybetegeket kezelnek.
Persze szenvedélybetegként.
Igen, erre vannak utalások.
Nem tudjuk pontosan, igen, hogy drogozik-e, vagy alkoholizál. Kiderül?
Nem ezen van a hangsúly, vagy legalábbis így a végső vágatban már nem erre kerül, de hogy így erre vannak utalások. Mindenesetre bekerül egy ilyen intézetbe, és a terapeutával való üléseit látjuk, illetve ez a klasszikusabb terápia után egy ilyen kevésbé konvencionális lovas terápiába megy át, és végül aztán a lovas terápián keresztül túl közel kerülnek egymáshoz, illetve a lány.
A terapeuta és a lány, és ennek a ló vissza meg a levét, ha szabad így a poént is ellőnöm, de nem pontosan. Akkor nézzünk egy picit annak a mélyére, hogy honnan jött te számodra ez a történet. Úgy tudom, hogy pszichológiát tanultál Berlinben, azt olvastam. Kezdjük el akkor ezzel, hogy mi a te történeted, és hogy jutottál el ehhez a speciális megoldáshoz.
Igen, én a érettségi után kiköltöztem Németországba.
De eleve Németországban születtél,
igen,
ugye?
Igen, de Budapesten nőttem fel.
Hány éves korodban jöttetek Budapestre a szüleiddel?
6 hónapos
voltam. Hónap, tehát te nem emlékszel a külföldi múltra, csak arra, ami aztán Magyarország után volt. Tehát Budapesten
nőttél
fel. Igen, illetve
gimnázium alatt az édesanyámmal voltam ki majdnem egy évet, 14 évesen, szóval akkor már így ismertem Berlint, és aztán amikor leérettségiztem, akkor oda mentem kitanulni, és ott kezdtem el a pszichológiát.
Kifejezetten pszichológus akartál lenni, azért mentél oda?
Nem, az túlzás, hogy kifejezetten pszichológus akartam lenni, hanem így érdekelt a pszichológiai mintszak, és pont így nem nagyon tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Azt tudtam, hogy Budapestről így el akarok menni, Magyarországról el akarok menni. Hogy így kinyíljon a világ. Meg eleve egy Berlint már ismertem, szerettem. Egyrészt meg akartam rendesen tanulni németül, mert német kettős állampolgár vagyok, és így nekem tök fontos volt, hogy a nyelvet azt így jól tudjam, szóval emiatt így kin akartam tanulni, és akkor így beadtam több szakra, az első helyen volt a pszichológia, ami szimplán érdekelt, mint tudomány, de nem voltam benne biztos, hogy ezzel akarok később foglalkozni, és aztán a tanulmányaim alatt ki is derült, hogy igazából nem ezzel akarok foglalkozni.
Nem tetszett az, ahogy ott pszichológiát oktattak, vagy más dolgok kezdtek el jobban érdekelni?
Más dolgok kezdtek el érdekelni, meg rájöttem, hogy máshogy működöm, mint hogy ezt csináljam hosszú időn keresztül, igen, tehát mint életcél, mert hogy alapvetően a pszichológiai diplomával így persze sok mindent lehet csinálni, de hogy van ez a két iránya, hogy kutatónak megy az ember, vagy pedig klinikai irányba. Ugyan egyébként főleg így az elején a kutatás engem nagyon érdekelt, és tök izgalmas projektekben vettem részt.
Például ilyesmiben, amiről itt
hát
szóban?
Igen, például ilyen antropológiai fejlődés, tudomány, most nem tudom pontosan magyarra, Entwicklungspsychologie,
igen,
például.
Fejlődős pszichológia.
Igen, hogy ott csimpánzokkal csináltunk kutatást arra, hogy hogyan reagálnak zenére, tehát hogy az, hogy az emberek zenére reagálnak érzelmileg, az vajon egy tanult vagy velünk született tulajdonság. Ez
és mi derült ki ebből a kutatásból?
Sajnos nem lett, tehát nem volt szignifikáns konklúziója magának a kutatásnak, de maga így izgalmas volt így az egészen keresztül menni. Meg nem is voltak a körülmények olyanok egyébként, mert hogy nem volt, hát nem laborban tudtuk ezt kutatni, hanem a berlini állatkertbe mentünk ki, és akkor ott játszottunk le zenét a csimpánzoknak, de mivel az egész helyzetet kevésbé tudtuk kontrollálni, ezért így, de mint gyakorlat nagyon izgalmas volt.
De figyeltek
volt
a csimpánzók? Tehát valami reakció érzékelhető?
Valami reakció volt természetesen, csak ugye ilyenkor az van, hogy ezt számokban is ki kell tudni mutatni, azt meg nem sikerült nekünk, hogy bármifajta ilyen változás, vagy szignifikáns változás van a különböző viselkedés formákban, amiket mint referenciákat használtunk.
Elvégezted a pszichológia szakot, vagy ott hagytad?
Elvégeztem.
Diplomád is van,
igen,
pszichológusként.
Igen, BL diplomámban. És aztán M-mára már nem pszichológiára mentem tovább, hanem először felvételiztem Berlinbe, a DFFP-re.
Filmrendezőnek,
igen, oda nem vettek fel. És utána pedig az SFA-re jelentkeztem, dokumentumfilmszakra, meg játékfilmszakra.
Úgy tudom, hogy színésznek is jelentkeztél rá Barolandhoz.
Igen,
jól
korábban.
Emlékszem, korábban. És akkor ennek a hátterét most ki fogjuk bogozni, mert azt eddig még nem árultam el, hogy téged többször is láthattunk filmszerepekben. Nem véletlenül minden esetben vagy Mészáros Márta, vagy Jancsó Miklós filmjeiben, mert hogy a nagymamád Mészáros Márta, Egyenes Ági nagymamád, Jancsó Miklós pedig a nevelő nagypapád vagy így nevezed, legalábbis olyan interjúkat olvastam, amelyekben ezt a kifejezést használtad talán.
Nagyapámnak szoktad
hívni. Nagyapádnak szoktad hívni. Tehát azért egy olyan családban nevelkedtél egész kisgyerekkorodtól kezdve, amelyikben a filmnek meghatározó és központi szerepe volt. Nem véletlen, hogy a film mindig is érdekelhetett, úgy gondolom. Na, mesélj egy picit erről a háttérről. A velük való viszonyról. Mennyire voltak ők jelen a te életedben?
Jelen voltak, abszolút, mint nagyszülők, meg így a filmeken keresztül, akkor azokban az időszakokban így mindig intenzívebb volt a kapcsolat velük, amikor forgatás volt, és amikor így benne voltam, dolgoztam velük.
Az hogy volt, hogy Márta előző házasságában született fia volt a te édesapád?
Igen. A vérszerinti nagyapámmal Karda Lászlónak hívtak, ő egy erdélyi dokumentumfilmes volt, de nem ismertem meg az apám se, és a Jancsó nevelte, és a nevére is vette.
Tehát Zoli Jancsó Zoltán, ő a te apukád. Ők jó viszonyban voltak a nagymamával és a nagypapával?
Mármint az apám?
Igen.
Hát minden családban bonyolultak a viszonyok, szóval, de alapvetően persze, tehát, hogy így minden ilyen családi meg ünnepekkor együtt voltunk.
Az hogy alakult, hogy egyszer csak egész pici gyerekként, jól tudom, Márta filmjében szerepeltél, Magzat című filmben. Hát, emlékszel?
Igen, ilyen képek megmaradtak. Én meg, ami nagyon meghatározó volt, a később a Kis Vilma, ahol már 9 éves voltam. Autobiografikus.
Igen, a nagymamádról szóló
igen,
film.
Ahol ő a Kis Vilma, akiről szól a film. Én nekem ott egy mellékszerepem volt. Az ő gyerekkori barátai között volt két német kisfiú, akiknek szintén a apjukat elvitték, és ők is árvává váltak. Ebből a testvérpárból játszottam az idősebbet, az öcsém pedig a öcsémet, a nővérem pedig játszotta a Mártát, a kisfilmát, és ott kint voltunk Kirgíziában három hónapon keresztül.
Ez nagyon izgalmas
ami
lehetett.
Abszolút nagyon izgalmas.
Mit mondtál, hány éves voltál?
9. Azokban a filmjeiben, amikben én szerepeltem, így az emlékeim szerint nem feltétlen volt kifejezetten szigorú, tehát hogy pont eléggé így mindenkire ráhagyta, hogy kvázi végezze a munkáját. Tehát, hogy rendezőként így nem is nagyon instruált minket, csak így elmondta, vagy nem is nagyon mondta, így megkaptuk a szöveget, forgatókönyvet, megtanultuk a szöveget, és akkor így elmondtuk nagyjából, tehát így nem volt. De hogy...
És aztán az arra a Borealisban ott már komolyabb munka volt, amit Törőcsik Marival kellett együtt csinálnod?
Igen, ott azért más volt. Meg nagyobb is volt talán a szerepem, mint az előzőekben.
Hát és jóval idősebb voltál.
És idősebb is voltam, igen. Ott ugye az olyan szempontból könnyedség volt, hogy ezt a szerepet rám írta. Tehát közeniből nem nagyon kellett játszanom.
Ő nem azt is szerette volna, ha az unokájából színész lesz?
Lehet, nem tudom.
Nem beszéltetek erről soha?
De nem volt egyébként ezzel kapcsolatban ambíciója. Tehát, hogy ő így szerette, hogy a családja egyrészt ott van körülötte, amikor forgat, meg nem tudom,
igen,
biztos
ilyen... Bevonta a gyerekeket sokszor a saját filmjeibe.
Igen.
Törőcsik Marival milyen volt együtt dolgozni?
Nagyon izgalmas volt, meg az egy nagyon jó találkozás volt. Ő volt azután, aki felkészített a felvételire. Meg
azt
aki
tudom,
egyáltalán...
hogy nagyon megszeretett téged a forgatás során, de hát tőle sokat tanultál, ez azt jelenti?
Igen, sokat tanultam, utána hónapokig jártam hozzá.
Vissza tudsz emlékezni néhány ilyen fontos dologra, amit Törőcsik Maritól értettél meg, vagy tanultál meg?
Hát az egyik legfontosabb amit így ő is sokszor elmondott, mint ilyen fontos, amit fontosnak tartott, hogy egyszerűen egy színész hogyan tud létezni.
És hogyan tud egy színész létezni?
Hogy csak tehát hogy abból, hogy bejön a térbe, leül, ott van, és utána feláll és kimegy, abból lényegében minden kiderül. És akkor ez tényleg így azóta is az első dolog, amit így kérek valakit, egy színésztől vagy szereplőtől, akivel találkozom, hogy csak jöjjön be, üljön le és menjen ki.
És amikor ezt látod, akkor milyen instrukciókat szoktál adni, hogyha valamit felismersz egy ilyen bejövés, leülés, kimenésből?
Tehát, hogy pont az, hogy nem nagyon nem szoktam instrukciókat adni, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy valaki így intuitív módon. Ez lényegében csak arról szól, hogy képes-e valaki önmaga lenni, autentikusan létezni, akkor is, hogyha így valaki figyeli, vagy ott van egy kamera. És egyébként a Meisnernek van egy ilyen gyakorlata, hogy arra kéri a színészt, hogy...
Meisner rendező?
Igen, ő ilyen 30-as években volt, azt hiszem, hogy New Yorkban indította az iskoláját, ő egyébként színházat csinált elsősorban, és ez az amerikai iskola az nagyban az ő módszertanára épül. És akkor őneki volt ez a gyakorlata, hogy a színészt megkérte, hogy csak figyeljen az elhaladó forgalomnak a zajaira. És akkor megkérdezte utána színészt, hogy ezt most karakterből hallgatta, vagy ő maga. És akkor a legtöbben azt mondták, hogy karakterben, mert hogy már ez nem tudom, akkor volt a próba közben. És akkor kérdezte, hogy karakterből hallgatták-e, és sokan azt mondták, hogy igen. És akkor mondta, hogy jó, akkor ezt most engedjék el, és csak egyszerűen hallgassák.
Saját maguk.
És hogy ez az élmény, hogy csak az, hogy tehát nem mondasz semmit, nem csinálsz semmit, csak hallgatsz valamit, hogy azt kvázi tudod karakterből csinálni, vagy autentikusan önmagad, hogy erre rájönni, az egy nagyon-nagyon fontos pillanat.
Most megértettem, hogy miről beszéltél a Törőcsik Mari instrukciója alapján.
És ő is ugyanezt mondta, hogy ezt a kvalitást megtalálni valakiben, hogy egyszerűen önmaga tud lenni minden esetben, ez nagyon fontos.
Végig jobban voltál vele, tehát sokat beszélgettél Törőcsik Marival, vagy ez csak egy egyszeri alkalom volt?
Nem, sokat jártam hozzá.
Akkor most visszatérünk oda, hogy aztán nagy felnőttként is már szerepeltél Jancsó Miklós filmjében.
Az Oda az igazság című filmben.
Te voltál Mátyás király.
A fiatal, igen.
A fiatal Mátyás király. Azért az elég jó lehetett, amikor azt mondta a nagypapád, hogy te legyél a Mátyás király. Ez hogy volt?
Én Waldorf iskolába jártam, és ott minden évben csináltunk darabot, illetve 12. évben van egy művészeti projekt, ami egy előadás, és az előadásban a Koldus operát játszottuk, és arra eljött a Miki papa.
Így hívtuk, hogy Miki papa.
És akkor így megtetszett neki, ahogy játszottam, és utána behívott egy próbafelvételre, és aztán volt egy elég hosszú folyamat, hiszem talán egy év, de akkor egyébként minden forgatókönyvnek a draftját így elküldte nekem, elolvastam, meg sokat beszélgettünk róla.
Szakmailag kezdett el érdeklődni irántad. Elég izgalmas pillanat lehetett. Milyen volt vele dolgozni?
Tehát, hogy nagyon izgalmas volt látni az, hogy ő rendezőként hogyan dolgozik. Egyébként így a színészként nem volt könnyű, mert nem igazán instruált. Csak ilyen fizikai instrukciókat adott, és azon kívül pedig egy szabadságot, ami nem feltétlen baj, csak
te
valaki,
nem voltál túl tájékozott nyilván ebben a műfajban, úgyhogy akkor nem lehetett könnyű.
Igen, néha nekem is szükségem lett volna arra, hogy így kicsit segítsen, olyankor mindig így, de mindig elzavart, hogy őt ezt nem érdekli, nem az ő dolga. De tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy így láthattam, hogy hogyan dolgozik.
Jó viszony volt köztete?
Jó viszonyban, igen. Utána is sokat jártam fel hozzá, mindig beszélgetünk.
Nagypapaként más volt, mint filmrendezőként?
Tudott rendezőként szigorú lenni egyébként, de nagyrészt nem. Tehát, hogy nagyapaként is így volt egy ilyen nagyon kedves, udvarias magatartása így mindenki felé, és azt így munka közben is, tehát nagyon így odafigyelt arra, hogy mindenkinek így megadja a tiszteletet, és ez egy fontos dolog.
Ladányi Jancsó Jákobbal beszélgetek a Dobszerdában. Rába Rolandnak nem tetszettél, mint színész, nem vett föl. Miért?
Alapvetően az volt az indoklásuk, hogy túl idős vagyok, már 26 éves voltam, amikor felvételiztem. Ami egyébként érthető is, tehát, hogy így 31 éves pályakezdő színészként így kikerülni, az egy elég kemény dolog. Aztán biztos, tehát, hogyha nagyon tetszettem volna nekik, vagy nagyon jó lettem volna, akkor akkor biztos felvesznek, tehát nem csak ezen múlott, de tehát, hogy nekem ugye egyáltalán nem volt színészi képzettségem azelőtt, így az, hogy filmekben szerepeltem, az nem jelentett semmit, és azért egy ilyen szempontból kezdő 26 évesért tökre érthető, hogy nem akartak
elkezdeni dolgozni. És ez benned nem merült fel, hogy dolgozni. Ez nem fog menni ilyen korodban elkezdeni a színészi pályára való felkészülés?
Őszintén szóval nem voltak nagy ambícióim, szóval én itt, így már akkor is örültem neki, hogy nem vettek fel. Ráadásul én akkor még meg sem írtam a szakdolgozatomat a pszichológián, tehát még nem diplomáztam le, és az előttem volt. És hogyha akkor felvesznek, akkor lehet, hogy soha meg se csinálom a pszichológiai diplomámat, mert így amellett így, tehát hogyha elkezdem az SFA-t, akkor amellett így semmi időm nem lett volna. Valójában így tényleg az történt, hogy a Töröcsik Mari volt, aki így szinte belebullingolt abba, hogy felvételizek, persze egy nagyon kedvesen, meg azért, mert meglátott bennem valamit, és nagyon szerette volna ő, hogy ebbe az irányba menjek, és így mindig mondta, hogy felvételizek, és aztán belementem, és tök jó volt így a felvételire való felkészítés, meg a felvételinek az élménye is nekem tök jó volt.
Ő de... segített, Mari?
Igen, ő készített fel. És meg jártam az SFA-nek is egy ilyen előkészítőjére, ami szintén egy tök jó
élmény
volt.
Na de aztán a rendező szakon viszont egyszer csak sikerült. Az milyen élmény volt, amikor egyszer csak bejutottál oda, ahova szerettél volna, csak egy kicsit más funkcióban.
Igen, tehát hogy az is egy olyan dolog volt, hogy nem, így elég spontán jött, hogy felvételizek egyáltalán. Én akkor Németországban dolgoztam, teljesen mást, így a Deutsche Telekomnak dolgoztam, ilyen IT-s melókat tök véletlenül.
De legalább jó pénz, gondol.
Jó, abszolút jó pénz volt. És akkor közben voltak így a felvételik, én akkor már megszereztem a diplomámat, és mesterszakot viszont el akartam kezdeni, és akkor felvételiztem az SFA-re. De így úgy tehát hogy az első rostára még úgy érkeztem, hogy én Németországban előző nap így este 6-ig dolgoztam, utána a kocsiba ültem, egész éjszaka vezettem,
aztán.
És utána a reggel így alvás nélkül nyomtattam ki a portfóliómat, és mentem be a felvételire, és aztán így valahogy így egyikről a másikra így jutottam át a rostákon, utána közben ott is kellett hagynom ezt a munkát, mert utána a harmadik rosta után már ott kellett lenni, meg kellett forgatni is, és akkor így valahogy egy ilyen álmok futásnak a végén egyszer csak így felhívtak, hogy felvettek. De
ott
hogy teljesen
mindent,
teljesen
egész váratlan telekomot ott hagytad?
Igen, ott hagytam mindent, és akkor visszaköltöztem Magyarországra, és elkezdtem az egyetemet.
Az SFA-vel kapcsolatosan sok kritika elhangzott, akkor, amikor ugye az egész botrány kitört, akkor sokan azt mondták, hogy nagyon sok szempontból nem működik jól az SFA, mindenféle szakmai kifogásokat vetettek fel, amelyeknek biztos volt alapjuk, de hát semmiképpen nem olyanok, amik miatt egy iskolát, egy egyetemet meg kell szüntetni. Te hogy láttad? Neked milyen volt az a néhány, vagy nem tudom, két éved, amennyit ott töltöttél még az SFA-n rendezőszakos hallgatóként?
Hát igen, tehát hogy maga az egyetem foglalás az egy év után már elkezdődött.
Abban te nagyon komolyan részt vettél.
Igen. Természetesen voltak, tehát hogy mint kritikus felnőtt gondolkodók, voltak vele problémáink, de nyilván a modellváltás, meg ahogy csinálták, az egy ilyen politikai indítatású támadás volt. És
semmiféle
az egész...
szakmai háttere annak nem volt, ez nem. Egyértelmű. De hogy te magad érzékeltél-e olyasmit, amire azt gondoltad, hogy hát ezt nem így kéne csinálni, lehetne jobban, te mást képzelsz el egy igazán jó egyetem gondolatát végignézve?
Nekem nem nagyon volt összehasonlítási alapom, mert előtte tehát én nem jártam BR-ra, mondjuk rendezőszakra, vagy vagy ilyen művészeti szakra, tehát az, hogy én mondjuk Németországban pszichológiát tanultam, az annyira távol állt így attól a rendszertől, amiben utána így a SFM belecsöppentem, hogy nem volt összehasonlítási alapom. Egyrésztről így egyébként visszatekintve is nekünk így nagyon szerencsénk volt, tehát a tanárainkat illetően.
Hát felsoroltad, hogy ki mindenki tanított.
Igen, igen.
És egyik jobb, mint a másik, természetesen.
Igen, és maga az oktatás is egyébként, szóval így ugye már akkor már elkezdődött az SFJ-nek a kivéreztetése, már évekkel korábban, tehát így pénz nem volt, forgatni általában nulla pénzből tudtunk forgatni, de volt egy ilyen nagyon inspiráló, kreatív közeg. Mi volt az első filmem? Hát még az első fél évben volt egy gyakorlat, ahol ilyen adaptációkat kellett csinálnunk, és most nem fog, egy novella adaptációt csináltam, most nem fog beugrani a...
De jól sikerült az első filmet?
Nem, borzasztóan rossz volt.
Rossz volt?
Abszolút, persze.
Azt gondoltad, hogy kirúgnak?
Nem, egyébként már nem arról szólt, hogy jó filmet csináljunk, hanem arról szólt így, főleg az első fél év, hogy minden hétvégén forgassunk.
Aha.
Tehát ez is, hogy így ezt a görcsöt így engedjük ki magunkból, és egyszerűen minden hétvégén kellett egy filmet leforgatni, amit valakinek sikerült abszolválnia, valakinek nem.
Azt tudom, hogy megszületett egy olyan filmed, az elveszíthető dolgok szeretete?
Igen.
Jól mondom a címét?
Jó.
Már a címe is nagyon elgondolkodtatja az embert. Erről mesélj egy kicsit, mert ez egy sikeres film volt, úgy emlékszem. Ez bekerült talán a Friss Hús fesztiválra, vagy nem tudom, valamelyik ilyen akkor elég menő közönség elé. Ugye?
Igen, a Friss Húsra bekerült, és ott nyert is. Megnyerte a fődíjat.
Mik
igen.
Az elveszíthető dolgok?
Az elveszíthető dolgok szeretete? Az egy fiatal lányról szól, aki így influencer, vagy így nem is influencer valójában, hanem csak így viccből ilyen TikTok videókat csinál.
Saját magáról?
Igen, saját magáról. Van egy faszia, aki már inkább ilyen influencer, ő inkább ilyen prank videókat, ilyen YouTube videókat csinál, igen. És közben meg ilyen nulla kommunikáció van
köztük.
Van, igen, tehát hogy van egy ilyen hatalmas...
Csak a videókészítés köti össze őket?
Igen, de hogy meg valójában az, hogy mindketten így arra vágynak, szeretetre vágynak, vagy arra, hogy kapcsolódjanak, csak erre képtelenek. És akkor a lánynak közben van egy ilyen titkos élete, hogy egy fetis oldalon így hirdeti magát.
Ez is fetis oldal.
Fetis oldalon, ahol van ez a jelenség, hogy paypig, ami az, hogy általában idősebb férfiak a szép lányoknak fizetnek, de nem kérnek cserébe semmit, hanem csak az a fetis, hogy
fetisizálják a lányokat pénzzel.
Hát, hogy megfejjék kvázi őket, hogy és akkor...
Ezt nem értem. Tehát
ezt nehéz megérteni.
Gazdag férfiak arra küldik a pénzüket, hogy lányokat dicsérjenek, lányokat...
Igen, vagy hogy mondjuk alázzák őket, tehát az is a fetisnek a része, hogy megalázzák őket, és ők ezért fizetnek. És akkor ezt csinálja.
Hogy a lányok megalázzák a férfiakat.
Igen, igen.
Felfoghatatlan. Úgy hívják, hogy
Paypig.
Gyönyörű. Sokat kell még tanulnom.
Igen, és akkor a film ezzel is kezdődik, hogy ez a lány találkozik egy idősebb férfi, aki akár az apja lehetne, van egy ilyen hétköznapi beszélgetés közöttük, ahol a lány arról mesél, hogy nem vették fel a művészeti egyetemre, és akkor egyszer csak így hirtelen átmegy abba, hogy valójában milyen tranzakció fog közöttük történni. És akkor úgy innen folytatódik a történet, hogy megismerjük
a... A lány tudja, hogy ez egy ilyen pasi,
hogy
azért találkozik.
Persze, tehát a lány az hirdeti magát, és aztán egy ponton a barátja megtalálja az ő hirdetését valahogy így a
és
a
akkor jól összevesznek, gondolom.
Nem, ez se beszélik ki, tehát hogy pont ez a lényeg, hogy csak egy ilyen passzív-agresszív jelenet formájába jön ki ennek a tragédiája.
A kommunikáció teljes hiánya két fiatal ember között, akkor ezt lehet így lefordítani?
Igen.
És akkor az elveszíthető dolgok, azon mit értünk a fogalmú magán?
Az elveszíthető dolgok szeretete?
Mik az elveszíthető dolgok?
Hát
a szeretet?
Az is elveszíthető. Igen, tehát hogy egy Szent Ágoston idézett, az elveszíthető dolgok szeretete, az, hogy a materiális dolgokhoz kötődni, és hogy annak a szeretete. De ebben az esetben inkább így arról szól, hogy, tehát, hogy akkor tudjuk, vagy akkor kezdjük el sokszor megbecsülni a dolgokat, amikor már elveszítettük.
Aha, hát ez viszont nagyon fontos. Erről szólt a filmed ezek szerint.
Ez is benne volt, igen.
Ez is benne volt. A siker után mit éreztél, hogy akkor most már rendező vagyok?
Nem tudom, hogy mettől érzi magát az ember rendezőnek. Azt szokták mondani, mondjuk, hogy inkább így a második nagyjátékfilm, és ott még nem tartok, mert még az elsőt se csináltam meg.
De most csinálod az első nagyjátékfilmedet, vagy még nem tartasz ott?
Írom, igen.
Írod? Visszatérünk oda, hogy a pszichiáterrel, helyesebben a terapeutával való kapcsolatában a Élőkövek című filmedben a lány, Kislinger Lilla beleszeret, illetve egymásba szeretnek a terapeutával.
Ezt azért nem így interpretálnám.
Hát valami olyan kapcsolat keveredik közöttük, ami, hogy interpret? Tehát mi történik közöttük, amikor már nagyon mélyen benne vannak abban a terapeutikus beszélgetésekben, amelyben ki kell hozni a lányt az ő megszállottságából.
Igen, hát hogy létrejön egy intimitás közöttük, főleg azáltal, hogy egy ponton a lány megnyílik neki, és
aki aztán, addig nem, tehát nagyon nehéz megnyitni ezt a lányt a film szerint.
Igen.
Tapasztaltál ilyet a pszichológiai tanulmányaid alatt, hogy a terapeuta és a kezelt beteg nagyon közel kerülnek egymáshoz, mert azt szokták mondani, hogy ez nagyon gyakori.
Van ez a jelenség. Tapasztalni nem tapasztaltam, mert ugye nem terápiába jártam, hanem egy előadóterembe. Meg ráadásul BN elég kevés hangsúly volt a klinikai pszichológián, tehát minket elsősorban így BN kutatónak képeztek. Rengeteg statisztika volt, meg olyan tartályok, amik inkább így a kutatásra fókuszáltak, de abszolút persze, tehát ez egy létező fenomén, hogy a paciens sokszor valóban beleszeret a terapeutába, és ezt a terapeutának tudnia kell kezelni, és ebben a helyzetben nem tudta kezelni, nem jól kezelte, hanem visszaélt vele. És aztán ennek így a folytatódása a film, amiről most így vagy nem mondom.
Hát nem, mert ezzel szerintem elvennénk a poént, a legdrámaibb részét ennek a filmnek.
Igen.
Csak annyit mondj meg, hogy ez egy igazi ló volt, aki ebben játszott.
Az egy igazi ló volt.
Igazi
igen,
ló volt.
Egy nagyon ügyes igazi ló.
És a vele történtek is igaziak voltak?
Nem, hát ez egy film, igen.
Ezt meg lehetett csinálni, úgyhogy hogy ne valójában bántsátok a lovat.
Nem bántottuk a lovakat, ki is van írva a végén. Ja. Igen, hát ami így nagyon izgalmas volt, ez az egész, tehát ahogy a lovasterápia bejött ebbe a képbe, ami egyébként a Lillának volt az ötlete, Kislinger Lillának, igen. Amikor azt kerestük, vele egyébként nagyon hosszú volt a próba folyamat, hónapokig így beszélgettünk, próbáltunk, filmeket néztünk, és aztán azt kerestük, hogy az elején egy nagyon makacs és zárkózott lányt láttunk, és hogy főleg ilyen rövid játékidő alatt hogyan jut elő odáig, hogy megnyíljon.
Mert ez egy kis játékfilm, amiről beszélünk.
Egy idegennek. És akkor először így volt, nem tudom, mindenféle ilyen terápián gondolkodtunk, hogy milyen terápiák vannak, mégis akkor valahogy jöttek így az állatok, és a Lillának volt egy ismerőse, aki lovas terápiával foglalkozott, és akkor ő vele először konzultáltunk, megtetszett nekünk ez az egész, és utána el is mentünk ilyen lovas terapeutához, és akkor leköltöztünk így egy hosszú hétvégére oda a lovakhoz, így ott voltunk velük, és akkor az egy ilyen izgalmas élmény volt így ebbe egyrészt belásni magunkat, meg aztán, hogy ez hogyan gazdagította a történetet.
Tar Béla mit mondott erről az egészről? A történetről, a forgatásról, a gondolatotokról, ami ebből származott. Egyáltalán ő hogy vett részt ebben?
Lényegében, mint konzulens, de hivatalosan az executive producerre a filmnek, ami egy ilyen eléggé olyan, hogy bármi lehet valójában, hogy mi a executive producer az ő esetében, ez az volt, hogy egy nem mentor, meg konzulens.
Sokat segített?
Sokat segített, abszolút.
Tehát igen, rengeteget tette. Beszélgettetek?
Sokat beszélgettem vele, kikértem a tanácsát a castingnál is, amikor így bizonytalan voltam döntéseknél, akkor
Csillingálpádra, hogy esett a fény, hogy derült ki, hogy ő lenne a legjobb társ szereplő.
Párszor feljött így a neve, de valahogy egyrészt így őróla így azt lehetett tudni, hogy így nem nagyon vállal el, meg nincs nagyon Magyarországon.
Hát egyáltalán nincs szinte.
Igen, és aztán mégis, tehát hogy így kerestük ezt a figurát, akiben van annyi karizma, meg van annyi erő, hogy egyrészt így ezt a lányt, aki körül van egy nagyon vastag fal, és egy nagyon komplex problémája, hogy ezzel mit tud kezdeni, és közben meg az a fajta ilyen kettősség, ami miatt elhisszük neki, hogy ezzel hogyan él vissza, stb. Tehát egy ilyen nagyon komplex és karizmatikus valakit kerestünk, és akkor a Árpáddal végül így már amikor egészen közel volt a forgatási időpont, már ki volt tűzve, nem találtuk a főszereplőt, ezt az egyik főszereplő, és aztán egy ilyen online castingot csináltunk az Árpáddal, ami nyilván egyébként oda-vissza volt, tehát hogy így nem úgy egy ismerkedés volt elsősorban, meg hát nyilván egy ilyen castingnál így az is tök fontos, hogy ő
hogy látsz,
neki igen, ugye, milyen benyomása van rólam, és akkor volt egy ilyen találkozás, ami után én így azt éreztem, hogy őt ő szeretném, az. Igen.
Be is jött, és aztán
ő viszont nem ért rá akkor, amikor lett volna a forgatás, aminek volt egy ilyen, hát logisztikailag egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerültem én, meg az egész produkció, mert 3 hónapot kellett volna kellett eltolni a forgatást, ami miatt csomó minden felborult, és aztán így nem nagyon, tehát hogy volt rajtam egy ilyen nyomás ezzel kapcsolatban, és aztán a Bélának, amikor megmutattam a felvételeket, akkor így mondta, hogy hát, mi a kérdés. És akkor így
azért az egy jó érzés lehet, hogy a hátad mögött ott áll egy Tar Béla. Azóta is?
Igen.
Az új filmed miről fog szólni?
Az új, amit
a
most írok,
igen,
az a Jancsó Ladányi Piroska, akivel teljesen véletlenül van ez a név rokonság.
Nem mondod, létezik egy olyan ember, akit
létezett,
ugyanúgy meghalt?
Igen, igen. Az 50-es években felakasztották 6 kiskorú lány meggyilkolásáért, meg becsmérelésért, azt hiszem, becstelenítésért, igen. Az egy nagyon-nagyon kemény, nagyon durva, brutális történet.
A név miatt választottad őt?
A név miatt került rá így a figyelmembe. Még egyébként az apám írt erről egy forgatókönyvet régen.
Mert az apád is filmíró.
Igen, ő forgatókönyveket írt, nem rendezett. Ő írt erről egy forgatókönyvet korábban, meg a Rubin Szilárd írt erről egy könyvet. Mm. Sőt, egyébként a Gotár Péternek volt egy darabja a Katonában, ami szintén, ahol a Farkas is jó. az volt a címe. Szóval ezt a történetet ismertem itt több helyről, a könyvet is olvastam, Apró Szentek egyébként a címe.
A Rubens Szilárd az egyik leghíresebb könyve, az Apró Szentek, így van, igen. Tényleg. Most beugrott nekem is a történet.
Ez egy nagyon brutál sztori. Egyébként a Rubens Szilárd is írt ebből egy forgatókönyvet.
Igen?
Igen, nem olvastam, amit soha nem készítettek el, és így valahogy filmre még soha nem került ez a történet. De hogy ez így az 50-es éveknek, meg így a magyar kriminalisztikának így az egyik legsúlyosabb, legsötétebb története. Akkor ebben próbálok valahogy egy ilyen filmre vihető történetet találni.
Hol tartasz vele?
Elkezdtem írni a forgatókönyvet, még nem vagyok kész az első drafttal, de remélem nem sokára kész lesz.
És akkor végül azért nem tudtunk időpontot egyeztetni, mert te nagyon komolyan dolgozol Östlunddal, aki itt forgat Magyarországon. Azt is megtudtam időközben, hogy egy nagyon érdekes témát, egy repülőgépen játszódik a film.
Igen.
Neked mi a szereped ebben?
Én eredetileg úgy kerültem be ebbe a produkcióba, hogy a Fátyol Hermina, aki a magyar casting direktorának a filmnek, megkért, hogy a castingban segítsek neki, mint casting munkatárs. Uh-huh. És akkor a majdnem fél éves casting folyamatot csináltuk együtt, és utána pedig egy ilyen hibrid pozícióban, ilyen casting munkatárs, asszisztensként a forgatáson is ott vagyok.
De magad is segítesz, asszisztens rendező?
Igen, mint asszisztens segítek ott.
És milyen Östlunddal dolgozni?
Én nagyon izgalmas látni, hogy hogyan dolgozik. Abszolút. Hát nekem ő a egyik kedvenc rendezőm.
Miért?
Így elsősorban a Play miatt. Tehát szerintem az egy olyan film, ami így az elmúlt, nem tudom, 20-30 év egyik legerősebb filmje, és mindenképpen így, tehát amikor a Hermina megkeresett ezzel, akkor így mondtam, hogy persze, tehát hogyha egy 5 percig nézhetem, hogy dolgozik, az nekem már...
És milyen hatalmas. Nézni Ruben Östlundot?
Tanulságos, izgalmas, fárasztó, nagyon, tehát hogy elképesztő munkatempó van, annak ellenére, hogy nagyon lassan, nagyon aprólékosan dolgozik, tehát hogy 71 napig forgat, ami majd, hogy nem dupla annyi, amennyi idő alatt egyébként le lehetne ezt a filmet forgatni, viszont nagyon-nagyon alaposan, aprólékosan, ami nem azt jelenti, hogy lehet pihenni, hanem azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon elmélyült és nagyon szigorú munka, ami a színészekre és meg az egész stábra is egyébként.
Milyen pénzből készül az a film? Mit lehet tudni róla?
Tudom, biztos fenn van a neten, nem érdekelt annyira ez.
Mikorra
a rész.
Lesz kész?
Hát május végéig tart a forgatás, és utána szerintem körülbelül egy éve az utómunka.
Beled meg van elégedve, vagy személyesen nem találkoztatok igazán?
De találkoztatok, hát naponta.
Naponta
mint,
beszéltek
ott, nem beszélünk, nem, de ott vagyok a forgatásokon.
És meg van veled elégedve.
Remélem.
Azért ez nem rossz, hogy ott lesz a neved egy Östlund film.
Persze, ez egy
résztvevői között.
Fontos élmény is, meg fontos kredit is, igen.
Azt jól tudom el, hogy a nagymamádról, Mészáros Mártáról forgatsz egy dokumentumfilmet.
Igen, elég régóta, 2019-ben kezdtük el forgatni, igazándiból forgatni már egy ideje nem forgatok.
Miért?
Mert vágjuk. Tehát van egy...
már készen van a felvétel.
Igen.
Rettentő sok érdekes története van Mészáros Mártának. Ezt én tőle is tudom, de hát sokan tudják. Feltételezem, hogy te ennél sokkal többet tudsz. Hogy állsz?
Nehéz alapvetően, mert hogy eredetileg egy portréfilmnek indult róla, és aztán egy ponton valójában a három testvér került a fókuszba, mert akkoriban most már nem ez a felállás, de amikor még forgattam vele, akkor a két húga, Ikerpár, a Vali és a Lóri, ők ott laktak vele.
Igen, most már egyikük sem?
Most már nem, most már elköltöztek, visszaköltöztek a lakásukba, de hogy ott volt így idős korukra, ráadásul ez Covid alatt volt,
igen.
Így a három testvér így össze lett zárva, és ez azért volt érdekes, mert hogy ők az életük elején Kirgíziában voltak együtt, ott a Márta volt 11 éves, az ikrek azok még meg sem születtek, amikor az apjukat elvitték,
és
igen, fejbe lőtték, és igen, a Kirgíziában elárvultak, örökbe fogadta őket egy magyar nő, a Wagner Anna.
Igen.
És ugyan örökbe fogadták őket, de utána már ők nem nagyon voltak együtt, mert a Márta kiment Moszkvába tanulni elég hamar, és hogy lényegében az egész életüket így külön leélték, ezzel a tragédiát, ezt a tragédiát hordozva.
Egy közös tragédiát, igen.
És hogy mindannyiuknak, főleg ugye a Mártának, meg az Ikreknek teljesen más sorsuk volt, teljesen más életutat jártak be, és aztán így időskorukra meg egyszer csak ott voltak így összezárva, és még mindig ezt a traumát hordozzák.
Igen.
És ezzel a traumával próbálnak megküzdeni mindenki a maga módján, mindenki más, hogy ami aztán feszültségekhez is vezet közöttük. És aztán valahol egy ponton így ez lett inkább a fókusza a történetnek, és elég sok anyagot vettünk fel, és próbáljuk keresni még így a
Márta
formáját.
Márta is segít ebben? Ő maga személyesen?
Mutattam neki egyébként felvételeket, amire mondott egy-két dolgot, de alapvetően nem.
Még most is nagyon friss szellemileg, nem?
Sajnos már nem.
Már nem, még legutóbb, amikor beszélgettem vele, akkor ezt tapasztaltam, de sajnálom, hogy ezt mondod. Mikorra lesz kész a film?
Nem tudom, dokumentumfilm, ennek vágása így el tud tartani sokáig, de...
És közben mást is csinálsz, úgyhogy...
És közben mást is csinálok, de remélem, hogy most már rövid időn belül egyébként el fog készülni.
Nagyon örülök, hogy megismerkedtem veled, kedves Jákob. Köszönöm szépen, hogy bejöttél a Klubrádióba, és drukkolok, hogy az első nagyjátékfilmed akkor is úgy készüljön el, ahogy te szeretnéd.
Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást.
A mai műsorban Loboda István, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Csorba László, Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket.
Ne felejtsék el, hogy tart még a Klubrádióban a gyűjtési hetek időszaka, amikor a túlélésünket próbáljuk biztosítani. Nagyon szépen köszönjük, ha ebben segítenek.
A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.